Sziasztok, ez itt a Rozmarin Kunyhó podcast, ahol hétről hétre kibeszéljük az adott heti Rozmarin Kunyhó báb epizód témáit. Állandó beszélgető partnerem most is Polányi Viktória, tanácsadó szakpszichológus. Jó magam, Trömböcki Napsugár vagyok, a sorozat írója és a Napraforgót játszó színész. Mai vendégünk pedig Forró Bence, televíziós műsorvezető.
Sziasztok!
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 Terítéken pedig a 9. epizód, azaz a sajnálomtalanítás, amikor a Rozmarin Kunyhóban végre eljutnak oda a gubák és Napraforgó, hogy elkezdjenek szortírozni és rendet rakni a Rozmarin Kunyhóban. A sok felesleges limlom közepette azonban kele rábukkan egy nagy adag sajnálom gömbre is, ugyanis kint kiderül, a felesleges sajnálomok a kamrában gyűltek már megszámlálhatatlan idők óta. Lassan el is kezdi őket elönteni ez a sok-sok sajnálom gömb, úgyhogy gyorsan ki kell találniuk valami megoldást, hogy hatástalanítsák ezeket, és végül az lesz a megoldás, hogy leleplezik a saját felesleges sajnálomaikat, és ezzel sikerül már kezelhető mennyiséggé sűríteni ezeket a gömböket. Mitől jó egy sajnálom? Milyen a jó bocsánatkérés?
Attól, hogy tényleg sajnáljuk. Szerintem nem kell, hogy egy nagyon mély és megalapozott szakértői vélemény legyen, hogy eljussunk ide, hogy amit komolyan gondolunk, és amit úgy ejtünk ki a szánkon, hogy valóban van mögötte tartalom, az legyen akár egy sajnálom, akár egy szeretlek, akár egy nem akartam, akár egy 10 perc múlva ott leszek. Tehát amit tényleg úgy gondolunk szó szerint komolyan, hogy a másik ember irányába ezt közvetítjük, az oké. Ami meg nem, az meg elgondolkodandó, hogy hogyan lehet oké. Én azt gondolom, hogy ez az epizód főképp egyébként erre reflektál.
Hát szerintem nagyon kevés dolgot sajnálunk az életben, igazán. Hogyha a szívünkre tesszük a kezünket, és megnézzük, hogy mi az, amit tényleg sajnálunk, és mi az a fajta sajnálom, lomok, ugye, amik gyűlnek, és semmiféle súlyuk nincsen, ahogy itt hallottuk, akkor a kettő az nincs arányban. Tehát azért az az érzés mindenkiben megvan, amikor valami tényleg annyira bán, és annyira sajnál, hogy visszatekerni az időt, és bárcsak ne úgy lenne, és sajnálkozva, vagy akár szégyennel, vagy haraggal, vagy akármilyen a szívében kell és fekszik, és egy olyan mélységes érzés, ami tényleg egy sajnálat, egy tehetetlenség is. A pszichopata is tudja egyébként, hogy mit kell sajnálni, és tud viselkedni a társadalomban. Innentől kezdve vannak társadalmi elvárások, hogy ki kell mondani néha azt, hogy sajnálom, jaj, sajnálom, jaj, sajnálom ezt is, azt is. De nincs mögötte semmi, csak tudjuk, hogy abban az élethelyzetben a társadalmi közeg, meg a konvenciók azt kívánják meg, hogy azt sajnálni kell. És ezért kimondjuk. Amivel egyébként nincs feltétlenül baj, de azért, amikor olyan szituációkban is ezeket csak puffogtatjuk, kicsit hasonló nekem egyébként a szeretlekhez egy kapcsolatban. Szeretlek, én is, drágám, szeretlek, szeretlek, szeretlek. És mi van, amikor tényleg azt érzed, hogy át akarod adni ezt, hogy szeretlek, akkor már autót kell venni, vagy akkor mi lesz?
Nyilván én egy besugárzott pszichológus vagyok, aki az önismeret rögös útját próbálja minden egyes nap gyakorolni, mert hogy abból élek, hogy hiteles vagyok benne. Én nagyon sokszor azt vetem be, hogy tényleg úgy fogalmazok, ami bennem a valós érzés. Tehát, hogy azt akarom, hogy a másik ember ne haragudjon, mert nekem az a problémám nem az, hogy rosszul van, hanem az, hogy itt durcázik velem szembe, akkor valóban azt mondom, hogy ne haragudj. Kérlek, ne haragudj, mert nem akarom nézni a durcás ábrázatodat, mert elegem van a feszültségből, amit csinálsz vele. Tehát akkor nem azt mondom, hogy sajnálom, hanem azt mondom, hogy ne haragudj. Viszont ilyen módon a sajnálom az át tud alakulni. Én például a sajnálomot használom úgy is, hogyha nem visszavonnám azt, amit kimondtam, hanem valamilyen aspektusát sajnálom. A páromnak számtalanszor mondom azt, hogy sajnálom, hogy amit mondtam, az ennyire mélyre ment. Sajnálom, hogy amit mondtam, az ennyire megbántott téged, vagy ilyen rossz állapotba kerültél tőle. Valóban sajnálom, hogy ilyen rossz állapotba került tőle. Mindemellett azoknak a szavaknak én úgy érzem, el kellett hangoznia, mert úgy vagyunk a helyünkön. És sajnálom, hogy ő rosszul van tőle, sajnálom, hogy neki aztán ezzel dolgoznia kell. Azt viszont nem sajnálom, hogy kimondtam. Ez így nagyjából átmegy, hogy ez hogy működtethető szerintem?
Hát egyfajta kettősséget érzek én ebben, hogy akkor egyszerre tudod, hogy fájni is fog, amit teszel, de szükségesnek is.
És azt gondolom, hogy mivel ezek szavak, és tudunk nagyon pontosan fogalmazni, pláne az anyanyelvünkön, ezért meg lehet találni a megfelelő szavakat arra, hogy tényleg azt írjuk le, ami valóban bennünk mélyen van. Tehát azt, hogy sajnálom, hogy rosszul érzed magad attól, amit mondtam.
Engem egyébként zavar, hogyha valaki sokat mondja. Kifejezetten idegesít. És különítsük el, tehát sajnálom, hogy elvesztettél valakit, sajnálom. Tehát vannak olyan élethelyzetek, amikor rajtam kívülálló ok miatt sajnálkozom, akár őszintén a másiknak az élethelyzetén. Ez is egy pontig tényleg egyfajta empátia is elvárható, sőt, kívánatos. Egy ponton túl viszont azt, hogy jaj, de sajnál, ne, öregem, akkor csinálj valamit a másikért, ne sajnálkozz el. Senki sem, a beteg ember sem, az elveszett ember, senki nem a sajnálatot akarja, hanem egy valós segítséget, vagy ha azt már nem tudsz, akkor inkább maradj csöndbe. Hanem aki túl sokat mondja vele kapcsolatos dolgokkal is a sajnálat, az valamit rosszul csinál. Mert azt jelenti, hogy nincsenek szinkronban a cselekedetei,
meg a szándékai,
vagy még rosszabbat mondok, a szándékait leplezi, és valójában más szándékai voltak, és csak, de mondjuk ennyire ne legyünk akkor rossz indulatok, és feltételezzük azt, hogy ő csak rosszul csinálja a dolgokat, nem úgy kommunikálja, nem azt kommunikálja, nem akkor, nem annak, ahogy azt kéne, ami a helyén való lenne, vagy ami a célra vezető lenne. Hát erre mondják, a pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve, tehát attól még, hogy mi valamit... De, tudom, hogy egy kicsit ilyen vaskalapos izé, de ne a jót akarj, hanem csináld jól. És akkor nem kell bocsánatot kérni.
Ebben mi nagyon hasonlóan gondolkodunk egyébként. Én most figyeltem meg, hogy akár egy részvétnyilvánításnál, és azt mondom, hogy sajnálom, ami veled történt, és a második mondat az, hogy szólj, hogy miben tudok segíteni. A maga a cselekvés kerül előtérbe. Az, hogy oké, látom, hogy ez egy nem jó helyzet így, de hogy akkor mit tudunk változtatni rajta. Lehet, hogy ez a mi logikánkkal rendben van, viszont lélektani oldalról megközelítve, vannak emberek szerintem, akik nem ezt a fajta konstruktivitást igénylik, tehát nem azt igénylik, hogy akkor te most állj oda, és kapáld meg a kertet azért, mert ő most rossz helyzetben van, hanem pusztán azt, hogy éreztesd azt, hogy igen, látlak, igen, igen, tudom, hogy veled most mi van.
Meg hát, hogyha azt mondom, hogy szólj, hogyha bármiben tudok segíteni, azt is feltételez, hogy a másik meg tudja fogalmazni azt, hogy ő neki mire van szüksége, amiről már beszélgettünk, hogy nem mindig van így. És hogyha megfordítjuk, hogy mi az, amitől ti kiborultok, én nagyon ki tudok borulni ettől, hogyha valaki csak bocsánatot kér egy ismétlődő cselekedetért, mint ahogy amúgy Lári és Fári is nagyon sokszor bocsánatot kér, meg bocsikázik olyan dolgokért, amik amúgy utána ugyanúgy meg fognak csinálni legközelebb is, és én ettől nagyon-nagyon ki tudok borulni. És most jöttem rá, hogy ennek van egy tök nagy ellentmondása a gyereknevelésben is, hogy azt mondjuk, hogy menjél oda és kérjél bocsánatot, nem mondjuk el, hogy miért, nem mondjuk el, hogy máskor mit csinálj, és közben pedig ott van a másik szállóige, hogy jó, a bocsánata, tele van a padlás, vagy esetünkben a kamra. Szóval, hogy is van ez? Hogy tudjuk ezt átadni, kérni, mondani, tanítani?
Ez egy érdekes pont, hogy mikor jön a nevelésnek az a formája, hogy a csecsemőből egyszer csak kisgyerek lesz, és honnantól lesz, hogy egy pontig csak feltétel nélküli szeretetet kell adni neki, meg kb. Életben tartani, ugye még ilyen nagyon picike, aztán utána jön az, hogy kezded el nevelni a gyereket azért másfél évesnél 3-5-6, ez mindenki pontosan tudja. Viszont felnőtt korban én azért azt érzem, hogy nekem a páromat, kollégámat, a másik embert az utcán, ott már én nem akarok nevelni. Uh-huh. Ott elvárom azt, és ha nem megy, akkor sajnálom, én abban nem tudok segíteni. Nincs is rá időm, se kedvem nincsen. Mondjuk azért más, nyilván az utcán járó ember és a párom esetében azért ugye mások, hogy ő őszintén nézzen szembe az érzéseivel, ezeket artikulálja, fogalmazza meg, és aztán utána akkor adja át nekem, hogy én ezzel mit tudok kezdeni. De a kitalálós díjátékot én azt nem szeretem. Mi a baj, semmi, ismerjük ezt. Persze. Vagy pedig az a, töltök magamnak egy pohár vizet, most pont valami hasonló példa volt. Nekem nem töltesz? Kérjél. Kérek szépen egy pohár vizet. Minden további nélkül töltök egyet. Persze a végtelenségig nem lehet ezt csinálni, hogy annyira figyelmetlen vagy, hogy csak mész és a magad dolgát csinálod, és soha egyszer nem kérdezed meg, hogy te nem esne jól egy pohár víz, vagy valami. De azért ebben is szerintem meg kell találni azt a középutat, ahol működőképes. Tehát egy idő után mindenki a saját boldogságáért felelős, és a saját érzéseiért felelős. Értem én, hogy mindent hozunk otthonról, és mindenki egy puttonnyal indul, valakinek sokkal nehezebb és tele van, valakinek könnyebb volt. Erről nem tehetünk, de aztán, hogy azzal mit kezdünk, az már a mi feladatunk. Egy életen át lehet mutogatni arra, hogy de az apám ilyen meg olyan volt. Oké. Okay. Ez megmagyaráz bizonyos dolgokat, és mit teszel ellene? Tehát én láttam olyat is, hogy viszonylag, persze senki nem lát bele a másik családjába, de azért valakit 20 éve ismersz, és azért napi szinten az életében vagy azért sejtéseid vannak, hogy egy elég kiegyensúlyozott jó környezetből, jó körülmények közül való gyerek teljesen elkallódik, a másik meg árvaként nő fel, és van hihetetlen, hogy kvázi, hogy mennyire egészséges lesz, és hogy milyen dolgokat elér az életben. Kicsit messze kanyarodtam, tudom, de azért valahogy szerintem ide csatlakozik.
A sajnálom, mert tele van a padlás, ez nálunk sokkal többet volt szállóige, sőt nem is tudom, tudom, hogy volt-e valaha olyan, hogy kérje tőle bocsánatot, vagy így ilyen elenyésző lehetett szerintem, hanem mondjuk el mindig azt mondja, jó, ne kérje bocsánatot, legközelebb mit fogsz máshogy csinálni, legközelebb ne csináld így. Éljél úgy, hogy ne kelljen bocsánatot kérned, ez is egy ilyen állandó szellege volt, és volt, amikor ezzel lázadtam, vagy emiatt így mérges voltam, de alapvetően meg azt gondolom, hogy olyan jól megtanított minket reflektálni arra, hogy mit csinálunk, és hogy mit szúrtunk el, és valahogy így a gubáknál is ezért akartam azt, hogy hatástalanítsák a sajnálomokat azzal, hogy lebuktatják a saját felesleges bocsánatkéréseiket, a saját rossz viselkedésüket, mert hogy először azt hiszem, hogy talán ez az első lépés, hogy észrevegyem azt, hogy én mikor nyúlok ilyen klisékhez, vagy mik azok a dolgok, amiket elszúrok, és nem veszem észre, vagy nem akarom észrevenni.
Ennek van egy folytatása is a sajnálomnak, a mondat második fele, nagyon sok esetben.
De.
De mondjuk mindig ott van. Nem, ez a tisztelek, szeretlek, de. Ugye nem ez. Sajnálom, én ilyen vagyok. Ugye, fogadj el, vagy el lehet menni körülbelül ez a sztori. Na most ettől világéletemben ez kirázott a hideg, tehát hogy igen. Én ilyen vagyok. Hát igen, akkor kutya kötelességen azon változtatni.
Hát vagy akkor én nem. Tehát, hogy amit behoztál, ez a ne számon kér rajtam valamit, amit én nem tudhatok, hanem mondd az igényedet, és akkor nagyon szívesen. Szóval ebben ott vannak a saját érzelmi határok, amik tud folyamatosan változni, hogy hol húzod meg ezeket magadnak, és minden emberrel is tud teljesen más lenni. Például most ez jutott eszembe, hogy mi a férjemmel tökre ebben vagyunk, hogy ő már így nagyon reflektál pont ilyen bocsánatkérős, elfelejtős viselkedésekre, és én vállalom, és sokszor belecsúszok abba a szerepbe, hogy őt segítem abba, hogy kifejezze az igényeit, vagy egyáltalán detektálja őket, mert ez teljesen nem alakult ki nála, nem tudja. És én elfogadom, hogy ő nem tudja, de mérges vagyok miatta, ő pedig észreveszi, hogy nem tudja, és most keressük azt, hogy hogyan tud előrelépni, de azt, hogy én szólok, most ne, már megint az van, hogy nekem kell egy veszekedés, amiben nekem esett rosszul valami, lemoderálnom, nem, hagyjál, vagy foglalkozál velem, vagy akkor hagyjál békén, és majd beszélgetünk, hogyha megnyugodtunk. Ez is egy ilyen állandóan alakuló határrendszer, hogy nekem mekkora a bírásom éppen, és mennyire tudom őt segíteni, nem nevelni, mert azért az már nem egy egyenlő helyzet. Mikor van az, amikor azt mondom, hogy nem, figyelj, old meg egyedül, most ezzel nem tudok mit csinálni, és tök oké azt mondani, hogyha valaki nincs ott, és te nem bírsz ezzel mit kezdeni, hogy oké, akkor köszönöm, nem, old meg, keresd mást, akinek ez jó, én nekem nem jó.
De biztos ő is tud segíteni, csomó olyan más van, ami meg neked a gyengéd, és
persze, igen, nem ez nem. Ez
tehát
nem
pont erre céloztam ezzel a én ilyen vagyok sztori, mert divatos lett mostanában, ahol érem itt ezeket a motivációs trénereket, így szoktam egy picit, de nem mindegyiket, csak arról van szó, hogy szerintem azért az egy nagyon komoly felelősség, amikor általában kifordul segítségért, akár motivációs, akár pszichológushoz, aki elakadt valamiben az életében, ne talán nagyobb baj van. Na most szerintem komolyabb tudás, meg képzettség, meg beletenyerelhetünk olyan dolgokba is, mondom itt a, ugye itt a tréner világban, mi nem feltétlen szerencsés, nem tudjuk, mit indít el. Mert nekik tulajdonítom főleg ezt a mondást, hogy ami nagyon beleívódott az új generációkba, hogy én ilyen vagyok, ne próbálj megváltoztatni, engem így fogadj el, ha nem, akkor cső.
Ebben ott a kulcs, hogy ne próbálj te engem megváltoztatni. Hát valóban kívülről ne próbáljunk meg senkit megváltoztatni. A változás csak akkor lesz oké, hogyha az valakinek a belső motivációja. Nálunk nincsenek sajnálomok, hanem úgy néz ki a dolog, hogy nálunk például a pár mindig idő kell arra, hogy rálásson helyzetekre, és ez az elején én egy nagyon pörgő ritmusú valaki vagyok, családi kataklizmet 34 perc alatt lemoderálok a kezdetektől, az óriási sorcsapásokon keresztül az újra imádjuk egymástig. Na most a párom, ő van, hogy 2 hétig gondolkodik egy-egy ilyen helyzeten, és aztán 2 héttel később egyszer csak azt mondja a kanapén csücsülve, hogy figyelj, ott tényleg nagy marhaságot csináltam, ám ne haragudj. De hogy egy valódi sajnálom, vagy egy valódi ne haragudj elhangozzék, ami aztán nem lom lesz, hanem igazi, és tovább lehet belőle menni, ahhoz van, hogy nagyon sok időnek el kell telni, és ez abszolút habitus dolga. Itt a ne változtassunk meg, ne akarjunk megváltoztatni senkit.
Én ilyen vagyok, és azt a részt,
vagy én ilyen vagyok, fogadj el. Itt szerintem az a fontos, hogy egy változás tényleg belső motivációból tud elindulni. Kívülről a megszoksz vagy megszöksz a lehetőség.
Hát, hogyha hát értem, csak minden egyes kapcsolata az átonyra fog futni, hiszen...
De ez az ő problémája, nem az enyém.
Igen, de
aki vagy megszoktam, vagy megszökem.
A világ lesz a hibás. Tehát, hogy igazából ott arról van szó, szerintem, tehát akkor embernek értelme az életének, hogyha minden művészet is erről szól körülbelül, hogy egyfajta fejlődés, egy ívet leír, és egy jelen fejlődésen megy át. Tehát, hogyha most te életed végére kevésbé vagy bölcs, kevésbé vagy, most tudom, hogy ezek ilyen elnagyolt fogalmak, de jó ember, mint az elején, akkor mi értelme volt? Na most érted, hogyha mindig ez megy, hogy én ilyen vagy. Nem, hogyha én egy hirtelen haragú, mondjuk a másikat megbántó, és egyébként egy a gondolatait ilyen formán nem kordában tartani tudó, most már ez nagyon kitűnő ember vagyok, akkor ezen a részén nekem ezen dolgoznom kell, a másiknak máson kell dolgozni, a harmadiknak harmadik, és nem az a rá a válasz. Mert hogyha túl sok a sajnálom, én igazából nem is igénylem a sajnálomat. Nekem nem kell mondani. Tényleg. Nekem bőven elég az, nekem nem kell, hogy sajnálom, ne haragudj, tudom, hogy meg nem kell. Nekem ez gyerekeknél ez jobban működik, mert nyilván. Elég az, hogyha egy olyan őszinte beszélgetésnél leül valaki, és azt mondja, hogy figyú, én ezt akkor így gondoltam, nem biztos, hogy igazam volt, ma már kicsit másképp látom, ígyunk valamit, elmegyünk el valahol. Ez mondjuk ilyen baráti konfliktusoknál. Nekem ez tökéletesen élik. Az ember, aki vágyja és szomjazza ezt a sajnálomot, hogy ez kiessen valakinek a száján, és azt jó zsebre tudja rakni, ott még mindig ott tart szerintem a konfliktus, hogy akkor egy tusé legyen a végén.
Én nem feltétlenül látom, hogy nekem ez a kutya kötelességem fejlődnöm kell, hogyha így élek. Szerintem itt azt fontos specifikálni, hogy ez egy belső kell, nem egy külső kell. Tehát, hogyha azért kell fejlődnöm egy ilyen helyzetben, mert különben a párom folyton piszkálni fog, hogy fejlődjek benne, akkor az nem lesz egy jó alapja a fejlődésnek. Pont ez az, amit mondasz, hogy odáig kell mindenkinek saját magában belül eljutni, hogy oké, ezt elrontottam, ezt jobban kell csinálnom. De amíg a külvilág zúdítja ezt az emberre.
De hát nyilván hatnak a külső körülmények.
Miközben az egyén nem gondolja úgy, hogy abban változnia kell, addig vagy nem lesz változás, vagy egy illuzórikus változás lesz.
Szerintem az a fontos, hogy a tetteink következményét fel tudjuk mérni, hogy mi okozzuk. Mi tehetünk arról, ami történik, és nem pedig ez a én ilyen vagyok, szóval ez van, vagy az élet, meg a külső, meg hát ezért, meg azért, mert és apám ilyen volt, úgyhogy én is. Hanem, hogy pontosan lássuk azt, és ez az, amit szerintem eddig sok epizódban kerülgettünk, hiszen csak a cselekedetekről, meg a hogyanjairól beszéltünk, hogy szembesülni a következményeivel annak, amit csinálunk, és hogy nem tudunk csak úgy bele a világba akármit megtenni, mert az mindig hatni fog másokra. És most megint picit így specifikálnám arra, hogy szerintetek ezt hogyan lehet jól megtanítani gyerekeknek. Hogyan lehet átadni, mi az az alap? Mert azt hiszem, hogy egy jól működő társadalom ott kezdődik, hogy jól funkcionáló gyerekek elkezdenek felnőni, és akkor itt szépen lassan generációra gyógyítjuk azokat a sebeket, amik öröklődnek tovább. És hogy szerintetek mik ennek a kulcsai, hogy fel tudjuk mérni a tetteink következményét? Először utólag, aztán majd előre.
Szerintem piciben kell elkezdeni. És nem feltétlenül felelősségre vonással, hanem egyszerűen megoldások keresésével. Hogyha egész aprókortól nem azt mondom a gyereknek, hogy ne mász fel oda, hanem azt mondom, hogy ha felmászol, és leesel, akkor nagyon meg fogod ütni magadat. És ő aztán mérlegel saját hatáskörben, hogy ezek után fölmászik, vagy nem. Én meg nyilván szülőként ott állok a mászók alatt, és próbálok jó pozíciót felvenni, hogy ártalom csökkentsek, hogyha már. Hogyha mindig a saját szintjén kap a gyerek felelősséget, megint az oknis példát tudom hozni, elmehetsz két különböző zokniban, lehetséges, hogy a többiek nevetni fognak rajta, nekem tök oké, hogy két különböző zokni van rajtad. És akkor mérlegel, hogy átveszi, vagy nem veszi. Nálunk pont ilyen szituáció volt egyébként az akkor még 5 évessel. Ő átvette. Mondtam, hogy nyugodtan menj így. Nem szoktak az emberek két különböző zoknit általában fölvenni. Ha neked így tetszik, menj nyugodtan, de lehet meg fogják kérdezni, miért így csináltad. És akkor nyilván itt ő el tudja dönteni, hogy mit szeretne vállalni ebből. Tehát, hogyha egy ilyen alapot kap egy gyerek, amikor hozhat döntéseket, és aztán nem kíméljük meg a döntéseinek a következményétől, hanem hagyjuk, hogy egy kicsit leessen és beüsse magát, vagy hagyjuk, hogy és megkérdezzék az oviban, hogy miért nem volt két ugyanolyan zokni, és így tovább. Kialakul egy én hatékonyság érzete, hogy hatást gyakorlok az engem körülvevő világra, a tetteimmel formálom azt, hogy mi történik velem, és innentől kezdve nyilván olyan helyzetekben is könnyebben fog dönteni, amikor azok a gyerekek, akiknek mondjuk mindig elsikáltuk a problémáknak a következményét, vagy akiknek nagyon-nagyon kipárnáztuk az életet, hogy ne kelljen ilyen konfliktusokkal, vagy ilyen ellenmondásokkal szembesülni. Ők nehezebben döntenek. Én ezt gondolom.
Volt egy idő, amikor sokat gondolkodtam ezen a gyerek-felnőtt különbségen, hogy mi tesz valakit felnőtté, főleg a mostani 21. században, amikor 25 évesen otthon lakunk. Van, hogy a saját hibánkból, mert lennének lehetőségeink, de én azt gondolom, hogy azért az esetek túlnyomó többségében nem. mert ahhoz, hogy labdába rúgja a piacon, nem tudom, diploma kell, nyelvtudás kell, de most ezt nem akarom sorolni, ez messzen. Tehát akkor azért vagy gyerek, mert otthon lesz, vagy akkor nem keresel még elég pénzt, vagy akkor vannak a nagy örök gyerekek, akik ugye mindig, lehet, hogy egy felnőtt, lehet, hogy már van neki három gyereke, de még leül úgy legózni, hogy közben meg idézelve félrelöki a gyerekét, hogy akkor na, most itt van apa, vagy mindig nyerni akar még a gyerek ellen a focipán, persze azért, hogy. Szóval na mindegy, sokat pörgettem ezt ezer aspektusból a fejemben, és aztán itt csatlakoznék hozzá, hogy egyetlen egy különbség van a felnőtt meg a gyerek között. Másban talán nem is lehet meghatározni a különbséget. Amíg pedig az, hogy a döntései után felelősséget tud vállalni. Ezt mondjuk egy 6 éves gyerektől, ahogy te is mondtad, nagyon korlátozottan lehet el.
Saját hatáskörében.
De a saját hatásköre az maradjunk még annyiban, hogy azért ott állsz a mászókánál, és nem csak ott. 15 évesen is még vannak, nem vicc. Jó, hát azért nyilván van egy jogi vetülete is ennek a 18 éves kornak, akkor sem felnőtt az ember, pontosan tudjuk, de valamilyen tekintetben igen. És akkor eljön az életedben az a pont, amikor, és akkor vissza lehet kapcsolni, nem a apámra mutogatok, nem a főnökömre mutogatok, nem a feleségemre mutogatok, hanem azt mondjuk, hogy igen, hoztam egy döntést, ennek ez lett a következménye. Ha jó, akkor nem sokat agyal az ember általában, mert akkor dől alé meg minden más, és akkor baromi jó. De általában ugye, amikor rossz, akkor mások hibások rajtunk kívül. Na és akkor, amikor eljutunk arra a pontra, hogy ettől függetlenül lehet más hibás, persze, csak akkor azzal kell tovább dolgozni, hogy rendben, akkor akarom én ezt az embert az életembe, aki ezt okozta velem, vagy azt okozta velem. Tehát amikor megszűnik ez a mással mutogatás, amikor elkezdődik a saját sorsunkért való felelősségvállalás, akkor lettünk a gyerekből felnőttek. És visszatérve az egész elejére, amit elkezdtél, ezért vannak ilyen felnőttek, mert az ő szüleik is gyerekek maradtak, és azok a gyerekek nevelnek gyerekeket, akik gyerekek maradtak. És azért megint csak ide kanyarodok vissza, hogy én értem, hogy belül kell megérnie ennek a változásnak, hogy nekem kell jobb embernek lenne, most ezt megint egy kicsit ilyen fogalmaztam, de a hiányosságaimon dolgozni, de hogyha nincs az, akkor valahogy külülről kell bevinni, lehet, hogy úgyse fog soha sikerülni, mert egész egyszerűen a gyerekvállalás, az mondom, 1,5 éves gyerekem van, az a pillanat, hogy te azt érezd, hogy igen, én most már kész vagyok, apa leszek, ilyen talán nincsen, de azért készen lehet állni arra, és fel lehet nőni a feladathoz, amikor megtörténik.
Két dolgot szeretnék lezárásként kiemelni. Az egyik az, hogy szerintem ezt is soha nem mondtuk ki a podcastek során, nyilván, amikről így beszélünk, hogy mi lenne az ideális, ez egy törekvés. A szülő is ember, a felnőtt is ember.
Ezt mondtuk sokszor.
Igen, de hogy ez nem egy ilyen állandó, tökéletes zen állapot, amiben lenni kell. És a másik, amit pedig ennek a kapcsán kiemelnék, amit egy másik beszélgetésből hozok át, és nagyon szeretem, mint kifejezés, hogy érzelmileg elérhetőnek kell lenni. Tehát nem az, hogy mindig ott kell lenni, hanem mint szülő így azt az érzést kell sugallni, hogy hozzánk lehet fordulni. És ez a legtöbb. És attól még mondhatom azt, hogy most nem, majd később, de hogy nyitva legyen az az ajtó, amin be lehet kopogni hozzánk.
Amilyen egyfolytában nyitva van még, és be is jön.
Igen, ez a fizikai ajtók formájában is megnyilván.
Nekem most lett a hálószobámon egy olyan ajtó, amit be lehet csukni, de nem a gyerek előtt szeretnék érzelmileg elérhetetlen lenni, hanem a macskák előtt.
Igen. Köszi szépen, nagyon jó beszélgetés volt. Jövő héten újra találkozunk. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!